Hát, nagy-nagy szeretettel köszöntelek én is titeket, és nagyon őszintén mondom, hogy jó itt lenni köztetek. Ezt komolyan mondom. Egy személyes, kicsit személyes bizonysággal hadd kezdjem én is a dolgot. Tegnap, ugye már tegnap itt voltam, és ugye este is volt egy közös bibliaóránk néhányunknak, akik megeteget tanultam az Úrtól ezen a hétvégén, ástak magammal. És megfogalmazódott bennem tegnap egy dolog, amit Brunónak elmondtam, és nektek is szeretném elmondani. Valószínűleg nem mondok új dolgot, de igazából mégis nekem ez egy óriási felismerés volt, hogy az én szolgálatom az Jézus szolgálatához képest annyira szentségtelen és annyira irgalom nélküli, annyira nincs benne Istennek a részvéte, Istennek a szeretete, amit érez ő mások iránt, aminek át kéne jönnie az én szolgálatomon vagy a mi szolgálatunkon keresztül. És mégis ez egy nagyon nagy kegyelem Isten részéről, hogyha mi odaadjuk magunkat neki, akkor ő be tud bennünket tölteni mindazzal, amit tovább kell adnunk másoknak. És én azt mondom nektek, hogy higgyétek el azt, és hidd el azt, hogy ma Isten természetfeletti módon tud szólni hozzád, akár az ige hirdetésen keresztül is, még úgy is, hogy én lehetek egy akármilyen kutyaütő, csirkefogó személyiség, de nyilvánvaló, hogy teljesen bízom az Úrban, és átadtam neki az életemet, és nyilvánvaló, hogy bár Jézus Krisztus nélkül egy elveszett, tényleg egy utolsó bűnös emberek vagyunk, de Jézus Krisztusban viszont, ha újjászülettünk, akkor tényleg elmondhatjuk, hogy ő benne meg vagyunk váltva, ő a mi igazságunk, ő a mi váltságunk, ő a mi szentségünk, ő a mi bölcsességünk, és igazából, hogyha mi neki átadjuk magunkat teljes mértékben, akkor nem mi fogunk szolgálni, hanem ő fog szolgálni rajtunk keresztül. Eszközként használ fel bennünket arra, hogy másokat elérjen rajtunk keresztül. És ezt azért mondom el, mert azt mondom neked, és azt mondom mindannyiunknak, hogy ne a mi alkalmatlanságunkra nézzünk, mert azt mondja ugye az ige, hogy a mi alkalmasságunk az Istentől van. És hidd azt, hogy a mai napon ihatsz az élő vízből, miközben Isten igéjét hallod. Hidd azt, hogy abból ki fogsz hallani olyat is, ami neked személyesen szól, és megnyílik számodra a forrás az igén keresztül, és tudsz inni az igén keresztül Istennek az élő vízéből, és Isten ma el fog téged látni, engem is és mindannyiunkat természetfeletti módon az igén keresztül mindazzal, amire szükségünk van, amit ma látnunk, amit ma hallanunk kell, amit ma meg kell tudnunk, amit ma meg kell tanulnunk az Úrtól. És hogyha ezzel a hittel vagyunk, és hisszük azt, hogy ez tényleg egy természetfeletti dolog, mert önmagában az, hogy valaki itt kínál és beszél, az egy természetes dolog. Az, hogy éneklünk, hogy mondunk valamit, úgymond, az egy természetes dolog. De az egész mégis attól válik természetfelettivé, attól kap az egész természetfeletti tartalmat, hogy a szívünket, miközben ezeket a úgymond természetes dolgokat tesszük, hogy éneklünk, valaki kiáll és beszél, elmondunk egy imát, stb., hogy mindezeket a természetes dolgokat tesszük, közben az egész attól válik természetfelettivé, hogy a belső lényünket, a gondolatvilágunkat, a szívünket, az egész lényünket odafordítjuk a láthatatlan Isten felé, a gondolatainkat erre irányítjuk, és mindezeket a dolgokat, hogy éneklünk, imádkozunk, stb., azért tesszük, hogy ezzel a láthatatlan személlyel kapcsolatba kerüljünk, és találkozzunk vele. És ettől a természetes cselekedeteink természetfeletti tartalmat fognak kapni, és hogyha ezzel a hittel ülsz ma itt, akkor az ige hirdetés nem lesz üres a számodra, hanem megtöltődik természetfeletti tartalommal, és Istennel fogsz találkozni az ige hirdetésen keresztül. A láthatatlan Istennel fogsz találkozni, akiről mégis tapasztalni fogod, hogy itt van közel hozzád, bent, itt van bent ebben a teremben Isten, a maga valójában, maga teljes valójában itt van Isten, csak nem látható, ő láthatatlan, és valószínűleg, hogyha igazából, ha láthatóvá válna előttünk, akkor azt mi nem élnénk túl, de mégis az ige hirdetésen keresztül, és mindazokon a cselekedeteken keresztül, amit itt az Isten tiszteleten végzünk, láthatóvá, hallhatóvá és megfoghatóvá, megtapasztalhatóvá válik a láthatatlan Isten. És tudjátok, ez a csodálatos az egészben, hogy ettől válik az egész komolyá, és ettől válik az egész élet-halál kérdésé, hogy mi itt mit csinálunk. És ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog, mert hogyha ezt az egészet komolyan vesszük, akkor találkozunk Istennel. Én ezt átéltem a tegnapi napon a délutáni beszélgetéseken is, este a Biblia órán is, nagyon csodálatos megtapasztalásaim voltak Istennel, és a ma délelőtti Isten tisztelten is nagyon sok mindent kaptam az Úrtól, hiszem, hogy nem vagyok ezzel egyedül, hanem többen vagyunk így, és hiszem azt, hogyha ezzel a hittel megyünk most tovább, akkor mindez folytatódik tovább a számunkra. Most szeretném, hogy álljunk fel, és két igét fogunk felolvasni Bruno testvérem segítségével. Először lapozzunk a Királyok második könyvéhez, és ott a 23-as fejezethez nyissátok a Bibliátokat, és a 21-es verstől a 25. versig fogjuk felolvasni, még a 25-ös verset is, tehát azzal bezárólag. Tehát 2 Királyok 23-21-től 25-ig.
Tehát 2 Királyok 23-21-től. Majd ezt parancsolta a király az egész népnek. Tartsatok páskát isteneteknek, az Úrnak úgy, ahogyan az le van írva a szövetségnek ebben a könyvében. Bizony nem tartottak ehhez hasonló páskát a bírák ideje óta, akik Izraelt ítélték, sem Izrael, sem Júda királyainak az idejében, csak Jósiás király 18. évében tartottak ilyen páskát az Úrnak Jeruzsálemben. Jósiás király megtisztította Júda országát és Jeruzsálemet a halott idézőktől és jövendőmondóktól, a házi bálványoktól és egyéb bálványszobroktól is, mindazoktól a föltelmes bálványoktól, amelyek ott láthatók voltak. Így szerzett érvényt a törvény rendelkezéseinek, amelyek le vannak írva abban a könyvben, amelyet Hilkiá pap talált az úrházában. Nem volt hozzá hasonló király ő előtte, aki úgy megtért volna az Úrhoz teljes szívvel, teljes lelkével és teljes erejével egészen a Mózes törvénye szerint, és utána sem támad hozzá hasonló.
És még egy igét nézünk, és utána egy picit még majd maradjunk állva, mert röviden imádkozni fogunk. Még egy igét nézünk, a Róma levélhez lapozzatok, és a 2. fejezetből a 4. verset fogjuk felolvasni.
Tehát Róma 2:4, az pedig így hangzik. Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz?
Amen. Mennyei Atyám, az Úr Jézus nevében, Uram, imádkozunk most hozzád, és itt állunk most, Uram, ezek fölött, a igék fölött imádkozva, és azt kérjük tőled, Uram, hogy nyisd meg nekünk most az igének az ajtaját, Uram, hogy halljunk tőled ezen a mai napon, és igyunk a te vizedből, a te borodból, Uram, és együnk a te gabonádból, Uram, hogy együnk és igyunk téged, Uram, hogy egyre jobban megismerjünk. A Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Jó, ezt kicsit megigazítom. Oké, oké, oké. Bizonyára emlékeztek rá, hogy amikor én legutóbb itt voltam, akkor a megtérésről beszéltem, és gyakorlatilag, amiről ma szeretnék beszélni, az egy picit folytatása annak az üzenetnek, és nem csak annak az üzenetnek, hanem én az internetről azért megszoktam hallgatni azokat a tanításokat, amiket itt el szoktak mondani, akár Bruno, vagy tudom, hogy itt volt Péter István, és mások is voltak itt, és gyakorlatilag azt vettem észre, hogy mindegyik üzenet egy picit folytatása volt ennek, tehát a megtérésre hegyeződött ki, és gyakorlatilag egy picit ennek a folytatása lesz az is, amiről szeretnék beszélni. Én arra kérlek benneteket, hogy egy picit, ha tudjátok, akkor egy picit vegyétek följebb ezt a hangot, jó? Mert én nem szeretnék nagyon kiabálni, és azt lenne jó, hogyha mindenki hallana, mert ezt a múltkor hallottam, hogy hátul nem lehetett elég jól hallani. Oké, köszönöm szépen. Szeretnék egy kicsit arról beszélni. Én tudom, és egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy nekünk nagyon nem kell foglalkozni a világgal, mert nem arra hívott el bennünket Isten, hogy a világgal és a világnak a dolgaival foglalkozzunk, hanem arra, hogy az ő dolgaival foglalkozzunk. Ugyanakkor én azokkal is egyetértek, akik azt mondják, hogy nem árt néha egy kicsit a külvilágban körülnézni, tudni, hogy mi folyik a világban, mert azokból, amik a világban történnek, időnként bizonyos következtetéseket, konzekvenciákat kell levonnunk a személyes életünkre nézve. Erre majd mondok példát is később. Tehát ugye nem azért kell a világot, ha néha kicsit szemléljük a világot, akkor nem azért kell a világot szemlélni, hogy aztán utána nagy filozófikus következtetésekre jussunk el, hanem azért, mert időnként Isten a világnak a dolgain, a világban lévő körülményeken keresztül is szól nekünk, azért, hogy a saját életünkre nézve tudjunk levonni személyes következtetéseket, hogy aztán merre menjünk tovább. De nyilvánvaló, hogy Isten elsősorban az igén keresztül szól, és elsősorban a saját életünkben lévő dolgokon keresztül akar szólni még esetleg, ha az igén keresztül nem halljuk meg őt. De néha van ilyen, hogy a világban lévő eseményeken keresztül is szól. Most egy nagyon picit az ige hirdetésnek az elején hadd beszéljek egy picit erről. Bizonyára szoktátok figyelni a világnak az eseményeit, esetleg néha olvastok újságot, néha belehallgattok a hírekbe, és ez nem egy negatív jelző, hogy azt mondom, hogy néha, hanem ezzel azt akarom mondani, hogy teljesen meg tudom érteni, hogy csak néha, mert az ember megnéz egy félórás híradót, és utána olyan depresszióba esik, hogy úgy kell összekanalazni. Tehát ez abszolút egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy igen, szoktunk, de csak néha. És bizonyára észrevettétek, hogy ebben az évben, különösen ebben az évben, de már ugye az elmúlt években is, de ebben az évben elég érdekes és furcsa dolgok történnek körülöttünk. Ha csak arról hallotok, hogy Görögország gyakorlatilag csődbe ment, mert egyébként csődbe ment, aztán biztos hallottatok és olvastatok arról, hogy Írország, Spanyolország, Portugália, Olaszország rettenetes nagy bajban vannak gazdaságilag, gyakorlatilag csőd közeli állapotban vannak. Aztán biztos, hogy olvastatok arról, hogy talán Nagy-Británia, vagy hát most nem tudom, hogy egész Nagy-Británia, de Anglia, tehát Anglia biztosan, talán még egy darabig el tudja húzni, de hogyha nem hoznak megfelelő pénzügyi döntéseket Angliába, akkor csőd szélére kerülhet Anglia. Bizonyára hallottatok, olvastatok arról, hogy az Egyesült Államoknak talán még pár napja van arra, hogy a demokraták és a republikánusok megegyezzenek néhány pénzügyi döntésben, ha ezt nem teszik meg, akkor akár fizetésképtelenné is válhat az Egyesült Államoknak a kormánya. És akkor nézzünk egy kicsit körül hazai tájakon, több százezer család van rettenetesen nagy bajban a frank hitel miatt. És Akkor ugye nem beszéltünk Japánról, ami szintén nem túl jó állapotban volt gazdaságilag, de most ugye ez az atomválság, ami ott keletkezett ugye ebben az évben márciusban, ez újabb negatív lökést adott az ő számukra. És bizonyára hallottatok és olvastatok arról, hogy a világban is vannak olyan, hát hogy mondjam, a szakértők, vagy magukat szakértőknek nevezik, vagy talán az ő területükön tényleg azok, akik arról beszélnek, hogy egyfajta korszakváltás van a világban, és olyan jóléti társadalmak, amiket eddig évtizedeken át biztosnak hittünk, hogy ugye mi nem nagyon, mert kommunizmusban éltünk előtte, de azért az elmúlt 20 évben már ugye nem kommunizmusban éltünk, bár a jóléti társadalomból nem sok jött be, de mégis arról beszélnek nagyon sokan, hogy egyfajta korszakváltás van a világban, a régi rendszerek, régi építmények össze fognak omlani, és valami újat kell felépíteni, valami új világ lesz, vagy van felépülőben, amit ugye mi még nem tudjuk pontosan, hogy mi, mert nem látjuk ezeket, akik meg tudják, azok meg nem nagyon beszélnek róla, ugye ennek megvan az oka, mert lehet, hogy az új világ is olyan lesz, hogy abban nem lesz köszönet. És hogy miért beszélek ezekről? Ugye biztos hallottátok még ezt a nevet is, hogy Oswald Spengler, ő egy filozófus volt, valamikor nagyon-nagyon-nagyon régen, talán a 30-as években, a múlt században írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy Nyugat alkonya, és gyakorlatilag azokról a dolgokról írt, amiket mi most látunk a saját szemünkkel beteljesedni, hogy mennyire kezdő inogni, és omladozni ez a nyugati civilizáció, amiben mi élünk. És egy nagyon picit hadd beszéljek a kereszténységről is, az egyházról is. Akik nagyjából abba az időbe tértek meg, mondjuk, mint én, vagy főleg akik még régebben tértek meg, emlékezhettek rá, hogy mennyire más időszak volt a 90-es éveknek az időszaka, mint amiben most élünk. Teljesen más kihívások voltak a 90-es években, és teljesen más kihívásokkal néz szembe a kereszténység a mostani időkben. És azt lehet mondani, hogy az egyházban, vagy az egyházvilágban is, a szellemvilágban is egyfajta korszakváltás történt, egy új korszakban vagyunk, egy más korszakban vagyunk, más kihívásokkal kell szembenéznünk. Az embereknek ma is bizonságot kell tenni az Úrról, de ma nem tud az ember úgy evangelizálni olyan idézőjelbetéve, olyan egyszerűen, mint ahogy ezt a 90-es években lehetett csinálni. Az életvitel az mindig is egy fontos kérdés volt, még a 90-es években is, de mai időkben sokkal inkább felértékelődött az úgynevezett személyes evangelizáció. Egyébként valójában a legtöbb értéke mindig is ennek volt. Ma sokkal fontosabb az, hogy legyenek egyének, akik a munkahelyükön, a hétköznapoknak a forgatagában kisugározzák az életükön, az életvezetésükön, a jellemükön keresztül Krisztust. Krisztusnak a szentségét, világosságát, tisztaságát, igazságosságát, szeretetét, örömét, vagy akár a részvétét is. És ma ez az, ami sokkal inkább megfog embereket, ez nem látványos, ennek a gyümölcsei nem egyik napról a másikra jönnek meg, de megjönnek. Aztán azt is látjuk, hogy ma például ugye a keresztény világban is lehet látni, hogy olyan kihívásokkal néznek szembe keresztény családok is, házasságok, amik nem voltak, akár 10-15 évvel, 20 évvel ezelőtt nem voltak. Én ugye 20 éve, hogy lassan megtértem, és vissza tudok emlékezni, hogy milyen volt a megtérésem utáni időszak, például a 90-es évek, és milyen a mostani időszak, ég és föld a különbség a kettő között. Óriási kihívások vannak, és ezek a kihívások még csak fokozódni fognak. Tehát ebben nem lanyhulás lesz, hanem erősödni fognak a kihívások az életünkbe. Erősödni fognak azok a nehézségek, amikkel szembe kell néznünk. Most miért beszélek erről? Nem ijesztgetés a célom, hanem van egy nagyon pozitív üzenet ebben, és ezt akarom ebből kihozni. A világban lévő események, azok azért fontosak a számunkra időnként, nem azért, hogy valamilyen apokaliptikus rettenetet várjunk, és bezárkózzunk valami bunkerba, és akkor azt mondjuk, hogy majd csak kibírjuk valahogy. Nem ezért, én nagyon őszintén mondom, én nem hiszek ebbe. Én nem hiszek ebbe. Én abban hiszek, hogy Jézus Krisztus bármikor eljöhet az én számomra, ha én ebben a pillanatban ma itt összecsuklanék, és összeesnék, és itt elterülnék, és meghalnék, akkor számomra Jézus Krisztus már eljött. Mert hiszen meghaltam, belépek az örökké valóságba, ítélőszék elé kell állnom, és abban a pillanatban én már látom az Urat, hogy jön a felhőkön, én már tudom, hogy mi fog velem történni, tehát igazából olyan nagyon olyan apokaliptikus dolgokra nem kell gondolni, hogy na még 30 évet bírjunk, és akkor jön az Úr. Tehát nekünk nem erre kell törekedni, hanem nekünk arra kell törekedni, hogy úgy éljünk, hogy az Úr értünk bármikor eljöhet. Hogy az Úr értem bármikor eljöhet az utolsó, és a következő pillanatban hitem szerint a mennyei Jeruzsálemben nyílnak ki a szemeim. Tehát nekem így kell élni, és nem az apokaliptikus jeleket kell várnom, hogy na, hát még ennyit kell kibírni, na még a Antikrisztus, na még ez, és akkor na a végén talán jön az Úr. De ugyanakkor viszont a világnak időnként a világnak az eseményei azért fontosak, mert a világban is történnek olyan események, amiben felismerjük Istennek a kezét. Felismerjük azt, hogy hoppá, ez a dolog azért történt, mert itt Isten cselekedett valamit. És időnként ilyenkor következtetéseket kell levonnunk a saját egyéni életünk számára, értitek? Például csak egy konkrét példát mondok, hogy ez picit kézzelfoghatóbb és érthetőbb legyen. Egy amerikai ige hirdetőnek a könyvében olvastam, hogy a 60-as évek vége felé járt, mármint 1960-as évek vége felé, és volt neki rengeteg megtakarított pénze, és szeretett volna házat venni, meg ezt, azt, amazt, sok mindent, és egyszerűen az Úr nem engedte meg neki. Tehát minden ajtót Isten bezárt előtte, és egyszerűen nyugtalanságot engedett Isten az életére, hogy ne hozzon ilyen döntéseket, hogy nehogy megvegye azt a házat, nehogy. És az Úr sehogy nem engedte ezt az embert, minden körülményei összezavarodtak, tehát mindent megtett Isten azért, hogy ne tudja azt a pénzt elkölteni. És az illető emberünk arra a következtetése jutott, hogy jó, belátom, hogy az Úr nem engedi, hogy én ezt a pénzt elköltsem, akkor félreteszem ezt a pénzt, mert nem lehet tudni, hogy még mi történhet. És eljött az 1973-as olajválság, ami szintén egy gazdasági válságot okozott. És akkor olyan dolgok történtek ezzel a mi emberünkkel, ami miatt szükség volt erre a félretett pénzre, amit hogyha ő előtte elköltött volna, akkor a válság idején ebből semmit nem tudott volna felhasználni. És ő utólag értette meg, hogy ez csak egy pici kis döntés volt, csak egy kis döntés volt, hogy jó, akkor nem költöm el a pénzem, félreteszem és még várok, hát majd csak az Úr elhozza a megfelelő időt a számomra. Ez csak egy pici kis döntés volt, de ez a pici döntés megtartotta a válság idején az ő egész családját, a házasságát, a gyerekeit, a környezetét, tehát megtartotta az életét. Élet-halál kérdés volt ez a kicsi döntés. Ez a nagyon pici döntés. És aztán utána Isten elhozta számára a jó időket, tehát tudott venni nagyobb házat, amire tényleg szüksége volt. Isten idővel aztán megáldotta őt, de az illető a könyvébe olvastam, és ő leírta, hogy ő nagyon megtanulta azt, hogy jó dolog az, ha az Úr szigorúan bánik velünk. Az nem azért van, mert Isten mintha despota lenne, hanem azért, mert nagyon szeret bennünket, és ő előre tud olyan dolgokat, amit mi még nem tudunk. És azért, és ide akarom most, és ez az, amiről a mai ige hirdetésem is szól. Az ige hirdető erre hegyezte ki az egész mondani valóját, amit erről a történetről megértett, hogy mindig, amikor Isten valamire felhívja a figyelmünket, vagy amikor valamit megértünk a világból, vagy akár a saját életünkből, akkor megfelelő következtetéseket kell levonnunk a saját életünkre nézve, és a megtéréssel kell válaszolnunk. Isten, amikor megszólít bennünket, akkor nekünk erre mindig megtéréssel kell válaszolnunk. A megtérés az nem csak azt jelenti, hogy amikor először elmondtuk úgymond a megtérőknek az imáját. A megtérés az a Bibliában azt is jelenti, hogy új felismerésre, más felismerésre térek. Tehát mindig, amikor megértek valamit, egy új felismerésre jutok az igén keresztül, vagy azon keresztül, amit Isten akar nekem kijelenteni, akkor én elfogadom ezt az új felismerést, és azon a területen, ahol új felismerésre jutottam, elkezdem az életemet az új felismerés szerint kormányozni. És igazából ez jelenti a megtérés. És ezért ilyen értelemben a megtérés az egy folyamat. Az egy nem egy rossz dolog, tehát nem egy ilyen dörgedelmes dolog, hogy térjél meg, mert különben mit tudom én, mi lesz vele, egy nyakon váglak, vagy ilyesmi, hanem ez egy nagyon nagyszerű dolog. A megtérés az egy nagyon jó dolog, mert Isten mindig nyitva hagy, amíg lélegzünk, amíg élünk itt a Földön, addig Isten mindig nyitva hagyja nekünk a lehetőséget a megtérésre, hogy mi mindig tudjunk változni, hogy mi mindig tudjunk új felismerésre jutni, elbefogadni ezeket az új felismeréseket, amiket a Szent Szellem kijelent nekünk, és utána tudjuk kormányozni az életünket ezen új felismerések szerint. Értitek? És ez egy nagyon jó dolog. És azt mondja Isten igéje, hogy Istennek a létezését igazából a teremtett világon keresztül is fel lehet ismerni. Sőt, a világban lévő eseményeken keresztül is fel lehet ismerni, hogy Isten létezik. És most mondok nektek egy nagyon megdöbbentő dolgot. Valójában nincs ateista ember a világon. Még aki magáról azt mondja, hogy ő ateista, ne hidd el neki. Ő komolyan gondolja, hogy ateista, persze, de a tudat a legmélyén, a tudatának a legmélyén, a lelkiismeretének a legmélyén ott van egy Isten tudat, amit Isten minden emberbe elhelyezett. Mindenkibe. Csak a kérdés, a nagy kérdés az, hogy vannak emberek, akik tovább mennek, és azt mondják, oké, én eddig ateista voltam, de mi van akkor, ha az életnek nem csak ennyi van az élet, mint amit itt élünk, hanem van valami más is, valami plusz, valami értelme csak van az életnek, nem csak az, hogy pénz, nők, vagy pasik, vagy mit tudom én, jó autó, jó állás, aztán meghalok, hanem valami több, és ha ezek az emberek őszintén elkezdenek gondolkodni, elkezdenek kutatni, keresni, akkor előbb-utóbb nekik Isten ki fogja jelenteni magát, mert azt mondja az ige, hogy Isten meghatározta a lakhelyünket, hogy keressük őt, hogy hát ha kitapogathatjuk, hiszen külön-külön egyikünktől sincs messze. Ugye az apostolok cselekedeteiben ezt olvassuk. És a döbbenetes az, nézzétek meg, vannak emberek, azt mondják, ó, én ateista vagyok, én nem hiszek Istenbe, Isten én vagyok, meg csak abban hiszek, amit én megfogok, de csak elmondok nektek egy példát, hogy a legnagyobb ateisták, a hírnevesebb emberek is a haláluk óráján, a halálos ágyukon rettegtek és féltek, hogy vajon mi következik utána. Na, vajon akkor mennyire voltak ateisták? Vajon akkor mégis csak ott volt bennük az az Isten tudat, amit a haláluk pillanatában már nem tudtak elnyomni, az már feltört belőlük, mint a vulkán, és elárasztotta őket egy rettenetes félelemmel, hogy valami következik a halál után, valami, amivel én eddig nem akartam számolni, amit eddig én elnyomtam magamban, de most itt van ez a pillanat, és ugyan rengeteg randevút az életembe el tudtam halasztani, meg le tudtam késni, meg el tudtam odázni, de lesz egy találkozás, amit most nem tudok elodázni. Meg kell állnom a hatalmas Isten előtt. És akkor vajon mi lesz? És nézd meg, ilyenkor egy ateistát se ismersz. Nézd meg. Ilyenkor. Csak figyeld meg. Csak figyeld meg. Megdöbbentő, hogy olvastam még régebben nagyon-nagyon gazdag híres emberekről, és megdöbbentő, hogy ezek az emberek, akik annyira magabiztosak voltak, a haláluk pillanatában reszkedtek, remegtek, mint a kocsonya. És egyszerűen azt mondták, hogy hú, itt vége van, és nem tudom, hogy mi következik utána, de valami nagyon rossz. És voltak olyanok is, akik aztán mégiscsak tudatában voltak annak, hogy van pokol, és rettegtek a pokoltól való félelemtől. Figyeljetek, nincs ateista ember, ne dőljetek be ennek. Nincs ateista ember. A saját édesapámról tudom nektek mondani, ő egy rendkívül istentelen életet élt, egy ateista ember volt, hát ő magát annak vallotta, és a halála óráján reszketett, remegett. De mégis azt mondja az ige a rómaiakhoz írt levélben, hogy az Istennek a jósága bennünket megtérésre indít, megtérésre ösztönöz. És tudjátok, ez a csodálatos, hogy bármilyen esemény történik a világban, bármilyen úgymond katasztrofális dolgok történnek, mégis minden eseményben meg lehet találni Istennek a jóságát. Minden eseményben meg lehet találni Istennek a jóságát. Minden generációban vannak emberek, akik el tudják mondani, hogy ők találkoztak Isten jóságával. Sőt, elmondom neked, hogy minden generáció találkozik Istennek a jóságával, mert azt mondja az ige, hogy Isten minden nap fölkelti az ő napját, jókra és gonoszokra egyaránt, ugyanazt az esőt adja jóknak és gonoszoknak egyaránt, a földjükön ugyanaz a termés van, ugyanabban azon a munkahelyen dolgozhatnak esetleg, ugyanazokat a dolgokat Isten megadja mindegyiknek, és mindenki a világon, még a legnyomorultabb koldus is valamilyen módon ebben a világban megtapasztalja Istennek a jóságát, amely őket megtérésre kell, hogy indítsa. Akkor mennyivel inkább bennünket, akik mi azt mondjuk magunkról, hogy újjászülettünk, hogy az ő gyermekei vagyunk, és tényleg van rengeteg bizonságunk, tényleg nagyon sok bizonság, nagyon sok csodálatos történet vesz minket körül, amiket átéltünk, amiken keresztül megtapasztaltuk Istent, és ezekből tudjuk, hogy Isten jó. Hogy Isten jó. És ezért ez az ő jósága, az ő hosszú tűrése, az ő elnézése, az ő türelme, az bennünket arra kell, hogy indítson, hogy változtatni akarunk, hogy Uram, szólj, hogy mi az a terület, amin változtatni kell, amiben nekünk változnunk kell, amiben meg kell térnünk. És még egy nagyon pici dolgot hadd mondjak csak a világnak az eseményeivel kapcsolatosan. Nekünk nem szabad félnünk. Akármi is történik a világban, akár mekkorák lesznek is a kihívásaink az elkövetkezendő időkben, nekünk nem szabad félnünk, hanem tudjátok, hogy kell válaszolnunk ezekre? A megtéréssel, az odafordulással. Úgy kell válaszolnunk, hogy egyre jobban odafordulunk Isten felé, hogy egyre közelebb húzódunk az Úrhoz, és teljesen rábízunk magunkat az Úrra, és engedjük, hogy ő átvigyen bennünket mindazon, amit ő már eleve elhatározott a világ teremtése előtt, hogy azon át kell mennünk, azokon a dolgokon, és engedjük, hogy ő átvigyen bennünket, engedjük neki, hogy ő igazgassa a mi körülményeinket, és a végén mindig meg fogjuk látni, hogy ő mindig minden helyzetből a számunkra szükséges legjobbat hozza ki. És ez tényleg így van. És ez tényleg így van. Ezért nem kell külön hitet gyakorolnunk abban, hogy majd csak jobb lesz, meg majd csak jobb lesz valamikor. Nem. Istenben kell hinnünk, Istenre kell rábíznunk magunkat, mint amikor a vitorlás rábízza a szélre rábízza a megfelelő széljárásra az ő vitorlás hajóját. Nekünk mindig megvan ez a jó értelembe vett megfelelő széljárás, mindig Isten ott van az életünkben, a hajónkat csak rá kell bíznunk, és a legnagyobb viharban is az Úr meg fogja tartani a mi hajónkat, hidd el. Meg fogja tartani a te személyes hajódat, a te személyes életedet is az Úr a legnagyobb viharban. És van egy másik dolog is, ami engem ezen a héten nagyon fellelkesített, ahogy ezekkel az igékkel foglalkoztam, és ahogy készültem. Mégpedig az, hogy nem csak a világnak a dolgain keresztül lehet megismerni Istennek a jóságát, ez is jó, de ez nagyon-nagyon kevés. Még ennél sokkal többre eljuthatunk. Tulajdonképpen felismerhetjük az életünkben Istennek az abszolút uralmát. A 139. Zsoltárban is beszél erről a Zsoltáros, hogy hát Uram, hát te megvizsgáltál engem, ismered minden léptemet, már a születésem előtt már tudtál róla, már az anyám méhétől fogva, már a csontok, ahogy megformálódtak a csontjaim, te ezt már tudtad, te mindent tudsz rólam, ismered a lépéseimet, mindent, az egész életemet, és ott felteszi a kérdést, hogy hová mehetnék előled, hova menjek a te szellemettől. Ha Seolba mennék, ott is jelen vagy. Hogyha a tenger túlsó szélére mennék, ott is jelen vagy. Te mindenhol jelen vagy, és a te kezed vezérelne engem, a te kezed lenne fölöttem, és te mindenhol ott vagy velem. És amikor készültem erre az ige hirdetésre, szeretnék egy bizonyságot elmondani nektek, vagy egy kicsit személyesebb dolgot. Volt egy álmom, és azt álmodtam egyik éjjel, hogy a 139. Zsoltárról prédikáltam valahol. És még arra két-három mondatra is emlékszem, amit mondtam. Arról prédikáltam álmomban, a 139. Zsoltár alapján, és feltettem a kérdést, hogy te azt mondod, hogy hol volt Isten a tragédiáimban? Hol volt Isten a nehézségeimben? Hát tudd meg, hogy Isten ott volt melletted. Mindig ott volt melletted. Mert ő körülvesz téged, és mindenhol jelen van körülötted. Akárhova mész, ő mindenhol jelen van körülötted. És azt kérdezed, hogy hol volt Isten, amikor én bajba voltam, amikor tragédia ért engem? Azt mondom neked, hogy ott volt melletted. És fogta a kezed. És akkor álmomba elsírtam magam, és felébredtem. És arra ébredtem fel, hogy sírok. És nagyon megmaradt bennem ez, és szeretném elmondani, nem tudom, hogy kinek szól ez az üzenet, de ha te azt a kérdést teszed fel, hogy hol volt Isten akkor, amikor ez vagy amaz történt velem, azt mondom neked, ott volt melletted. Isten ott volt melletted. És sokkal közelebb volt hozzád, mint ahogy azt te gondolod. És ezért nekünk a hitetlenség és a zúgolódás helyett megtéréssel kell válaszolnunk. Úgy, ahogy Jósiás király is tette, hogy ebben a másik igében olvassuk. Hogy Jósiás király elrendelte, hogy tartsanak páskát, és ugye Bruno beszélt erről a múlt héten, csak ő nem Jósiás alapján, hanem Mózes alapján beszélt a kivonulásról. És tudjátok, hogy a páska és a kivonulás az gyakorlatilag az Egyiptomból való kivonulást is jelenti, az Egyiptomból való kivonulás pedig a világból való kivonulást, a világ szellemiségétől való elhatárolódást, a megtérést is jelenti. És nagyon csodálatos, hogy Jósiás királyról azt olvassuk, hogy egy valódi páskát tartottak az ő idejébe újra, mindent úgy tettek, ahogy az igébe le volt írva. És figyeljetek ide, nekünk elsődleges tekintélye kell, hogy legyen az életünkben Isten igéjének. Ha igazán azt mondjuk, hogy megtértünk, ha igazán megtéréssel válaszolunk arra, amit az Úr kér tőlünk, az Úrnak a hívására, akkor mindig az Isten igéje az minden területen, még az életünknek a látszólagos, legkisebb területén is első helyen kell, hogy legyen az életünkben. Első helyen kell legyen az életünkben annak, amit Isten nekünk mond, mert azt mondja ugye a Máté 7-ben is, hogy aki hallja és cselekszi azt, amit az én beszédemet, az hasonlít arra az okos emberre, aki sziklára építi az ő házat, és amikor jön a vihar és az árvíz, akkor nem tudja azt a házat ledönteni, mert az mélyre volt alapozva, a sziklára volt építve. És ugyanilyen a mi személyes életünk is, hogyha azt arra építjük fel, amit Isten nekünk mond naponként az igény keresztül, akkor akármilyen vihar jöhet, akármilyen külső, belső nehézség jöhet. Jöhet nehézség a világban, jöhet nehézség a gyülekezetbe, jöhet nehézség a saját személyes életembe vagy a családomba. Nem fog összedőlni, hogyha az igére építettem fel az életemet. Nem fog összedőlni. És látni fogod, a legnagyobb tragédiákban is látni fogjuk, hogy Isten ott van mellettünk. Hogy körülvesz, és nem tudunk olyan helyre menni, ahol ő ne lenne ott velünk. Ez a gyönyörűséges, ez a csodálatos ebben az egészben. És azt is olvassuk Jósiásról, hogy ugye kiirtotta Jeruzsálemből ugye a halott idézőket, az ördöngősöket, ugye, tehát mindenféle médiumot, okkult embereket, a bálványokat kidobálta, és ebben van egy nagyon fontos üzenet, hogy az életünkből ki kell írtani azokat a idézőjelbetéve látható, vagy nem látható, láthatatlan bálványokat is, amik ott vannak a szívünkbe. Ki kell írtani. És tudjátok, egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye, amikor zsidó nép Egyiptomból kijött, akkor ők elkészítettek egy aranyborjút, ugye olvassuk ezt, míg Mózes fönn volt a hegyen, ők elkészítettek egy aranyborjút, és ugye erre az aranyborjúra mondták, hogy ő az Isten, aki kihozott bennünket Egyiptomból, és tartottak egyfajta istentiszteletet, és ők direktbe nem hagyták el az egyedül élő Istent, direktbe ezt nem tették meg, csak készítettek egy aranyborjút. És azért aranyborjút készítettek, mert Egyiptomban ők ezt látták, tehát ez az egyik istenség volt, ez az aranyborjú, Egyiptomban sok ilyen istenség volt, ez volt az egyik, és ők ezt látták, és ezt hozták az ő gondolkodásmódukba, ebből nem változtak meg, és ezt hozták ki Egyiptomból, és ez, amikor Áron elkészítette az aranyborjút, ő semmi más nem tett, csak azt, amit Egyiptomban látott, és nagyon sokszor mi, ahogy éljük az életünket, még a régi berögződtségek szerint, amit Egyiptomban, amit a világban látunk, azt szerint járunk el. Nagyon sokszor a hit életünket, az Isten tiszteleteinket, az Isten felé való megnyilvánulásunkat nem a Szent Szellem határozza meg, vagy nem az kijelentett ige, hanem amit látunk a világban, amilyen a társadalomból, amilyen benyomás jött a számunkra, ami benyomás ért bennünket a mindennapi napoknak az életébe. És ezért, hogy ezektől a benyomásoktól mi mentesek, szabadok legyünk, fel kell mennünk a hegyre, be kell mennünk Istennek a jelenlétébe. És Isten jelenlétében találkozunk az Úrnak a dicsőségével, ahogy szemléljük az ő arcát, találkozunk vele olyan módon, hogy elváltozunk, nem egyik napra a másikra, hanem folyamatosan, de elváltozunk, és elváltozik a gondolkodásmódunk, és már egyre inkább azt veszük észre, hogy nem hat ránk már olyan módon az, amit a világban, amit a társadalomban látunk, már nem aranyborjú a mi Isten tiszteletünk, hanem olyan a mi Isten tiszteletünk, amit ahogy a Szent Szellem azt meghatározza, kijelenti a mi életünkben. És egy másik nagyon érdekes dolgot még hadd mondjak, hogy ugye ma az emberek azért nagyon intelligensek, ma nem készítünk aranyborjút, legfeljebb van egy televíziónk, de ugye azt se olyan látványosan imádjuk, mert néha azért kikapcsoljuk, de mindenkinek van egyetlen egy bálványa, amit biztos, hogy minimum a megtérésekor, de szerintem nagyon sokszor újra és újra ki kell írtania magából, nekem is ugyanaz a bálványom, neked is. És ez nem a pénz, nem az autó, nem a szerelem, nem a mit tudom én mi, ezek is benne vannak, de ezeknek van egy fő, hogy mondjam, királyuk, és ez az ego. És ez az ego. Az ego. Mert igazából minden, ami ezen kívül van, vagy ami ezen felül van még pluszban, az az egóból jön. Értitek? Tehát azt az ego határozza meg, hogy nekem mire van szükségem. Az én saját egóm akarja megmondani, hogy nekem szükségem van egy jó nőre, vagy egy jó autóra, vagy sok pénzre, vagy akármi másra, ezt az én egóm mondja meg. És ezért ez az egóm, az az aranyborjú, amit apró darabokba kell vágni, és a vízbe kell dobni, vagy el kell égetni. Az ego az, amit ki kell írtani. És ez nagyon sokszor nem tűnik ám olyan látványos bálványnak. De bálvány, a saját egóm a bálványom, és nagyon sokszor azért nem tudunk őszintén megtérni, azért nem tudunk őszintén Isten felé fordulni, mert már mindent letettünk, már minden bűnt megvallottunk, már mindent kidobtunk, mindent ledobtunk, de van egy valaki, akit nem vagyok hajlandó megölni, keresztre adni, nem akarok tőle megszabadulni, édesgetem, annyira szeretem, és ezt úgy hívják, hogy Noctapál. Ez az ego, ez a csodálatos ego, aki olyan nagyszerűen prédikál, aki olyan csodálatos ember, olyan elbűvölő, olyan elragadó, és hát ebből én nem akarok megtérni. És ugye ezt én nem mondom ki, mert vagyok olyan intelligens, hogy ezt nem mondom ki, de valójában emiatt nem tudok megtérni. És ezt az egót nekem, ezt le kell tennem, ezt meg kell ölnöm. Hát Jósiás, higgyétek el, hogy ezt is megtette, mert, és ezzel zárom a soraimat, hogy már ne untassalak benneteket annyira, de Jósiás, higgyétek el, hogy ezt megtette, mert azt mondja az ige, hogy teljes szívéből, teljes lelkéből, teljes erejéből megtért, és sem előtte, sem utána nem volt olyan király, aki annyira megtért volna, mint ő. És ma higgyétek el, hogy a megtérés az egy aktuális üzenet. És mondok még egy dolgot nektek. Még nekem is, aki most ezekről beszélek, nekem is, 20 év után, 20 éves keresztény élet után azt látom a saját életemből, hogy sokkal aktuálisabb üzenet az én életemre nézve a megtérésnek az üzenete, mint eddig bármikor. És ez nem egy rossz üzenet, ez nem egy rettenetes üzenet. Neked nem kell félned ettől. Ez azért hangzik ez az üzenet, mert Isten oda van érted, mert Isten szeret téged, és veled akar lenni, és azt akarja, hogy te vele legyél. És ezért ez egy jó üzenet. Emlékeztek, hogy ezt a múltkor is elmondtam, hogy a legmagasabb szintű igazság, a legcsodálatosabb igazság a megtérésnek az igazsága, hiszen megtérés nélkül hova nem tudunk bejutni? Az Isten királyságába, így van. Megtérés nélkül az Isten királyságába se tudunk bejutni. Imádkozhatunk mi nyelveken, vagy olvashatjuk a Bibliát napi 10 órát, eljárhatunk prédikálni, betegeket látogatni, odaadhatjuk az összes pénzünket, bármit megtehetünk megtérés nélkül. De a királyságban nem tudunk bejutni megtérés nélkül. És ezért nem kell félni ettől az üzenettől. Ez egy nagyon-nagyon jó üzenet, egy nagyszerű üzenet. A megtérés, amit Isten mond, az egy szeretettel teli üzenet, az ő szeretetével teljes üzenet. Ez arról szól ez az üzenet, hogy Isten szerelmes beléd, mégpedig halálosan szerelmes beléd, annyira szerelmes beléd, hogy az életét adta érted. És hát ezzel zárom a mai ige hirdetésemet. Kérlek benneteket, hogy vegyük fontolóra ezeket, amiket Isten ma mondott nekünk, hogy nagyon sokszor összefoglalva, tehát nagyon sokszor a világ eseményeink keresztül is kell levonnunk személyes következtetéseket az életünkre nézve, főleg azt, hogy egyre jobb, inkább megtérjünk, és odaforduljunk az Úrhoz, és ugyanakkor az Úrnak az abszolút uralmával is tisztába kell lennünk, hogy ő mindenhol ott van körülöttünk, és nem kell izgulnunk, mert ő mindig mellettünk van, amikor a legnagyobb fájdalmak érnek bennünket, amikor patakokban ömlenek a könnyeink, olyan nehézségeink vannak, ő akkor is ott van mellettünk, és tényleg az ő jósága megtérésre ösztönöz bennünket, és tényleg nagyon fontos az, hogy kidobáljuk a bálványokat az életünkből, hogy elhatárolódjunk a világnak a szellemiségétől, és teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből megtérjünk az Úrhoz. Mert jogunk van megtérni, mert Isten adott erre lehetőséget, a megtérése. A sátánnak nincs lehetősége megtérése. És ezért ő nagyon ideges ezért, mert ő ezt tudja. Viszont nekünk van lehetőségünk a megtérése, és ezért nem az ördög nevet utoljára, hanem mi fogunk nevetni utoljára, mert mi megtérhetünk. És mi tényleg őszintén megtérhetünk. Drága barátaim, arra kérlek benneteket, drága testvéreim, hogy elmélkedjetek ezeken az igéken, imádkozzátok át ezeket. Tudjátok, hogy nagyon sokszor egy-egy ige hirdetés után, vagy egy-egy bibliaolvasás után át kell imádkozni azt az üzenetet, amit hallottunk az Úrtól. Olyan ez, mint amikor a húst megfőzik, tudjátok, és nagyon-nagyon-nagyon főzni kell, mire lesz belőle valami. Ugyanígy van nagyon sokszor, hogy hallunk egy igei üzenetet, és azt újra és újra át kell imádkozni addig, amíg egyszer csak azt nem érezzük, hogy már a részünké vált az az üzenet, már a részemmé vált az üzenet. Addig kell átimádkozni egy-egy üzenetet, amíg az a részemmé válik, amíg érzem, hogy már belém ivódott, már bennem van, már megértettem, már gyökeret vert bennem, és nagyon sokszor tényleg olyan ez, mint amikor az ételt megfőzik. Addig kell főzni, amíg tényleg nem lesz belőle valami. Álljunk fel és imádkozzunk, barátaim! Drága mennyei atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében hálát adok ezért a mai alkalomért. Köszönöm neked, Uram, mindazt, amit ma hallhattunk tőled. Köszönöm neked, Uram, hogy nagyon sokszor a világ eseményeink keresztül is megérthetjük, hogy te mit akarsz nekünk mondani. Köszönöm neked, Uram, hogy a te jóságod valóban megtérésre indít, megtérésre ösztönöz bennünket, és köszönöm, hogy te abszolút jelen vagy, abszolút Úr vagy az életünkben, és minden körülményekben ott vagy mellettünk, és köszönöm neked, hogy segítesz nekünk kidobálni, Uram, a bálványokat, elszakadni a világnak a szellemiségétől, nem a világból kivonulni, mert a világ forgatagába sokszor benne kell lennünk, de a világnak a szellemiségétől attól el kell határolnunk magunkat, és téged kell szemlélnünk, hogy elváltozzunk, és köszönöm neked, Uram, hogy kidobálhatjuk a legfőbb bálványunkat is, az egót, és köszönöm, hogy megtérhetünk teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből. Köszönöm neked, hogy Szent Szelemed által segítesz nekünk ezen a mai napon. Köszönöm, hogy szóltál hozzánk, szóltál az én testvéreimhez is, és köszönöm neked az én drága testvéreimet, köszönöm, hogy itt lehetek közöttük. Köszönöm, Uram, hogy én ezen a hétvégén, én azt hiszem, hogy sokkal többet kaptam én most ő rajtuk keresztül, mint amennyit én ma tudtam nekik adni. És így van ez rendjén, Uram, köszönöm neked, hogy te mindig sokkal többet adsz, mint amit mi elgondolunk. Hálát adok neked ezért, Uram, a Jézus nevében. Amen. Isten áldjon meg benneteket. Köszönöm, hogy itt lehetek veletek. Isten legyen velünk.